Szinetár Miklós a vendégem, és itt miközben a hírek voltak, kérdezett engem, hogy most mi lesz velünk. És én erre annyit válaszoltam, amit itt mindjárt tudunk, hogy a Nemzeti Média és Hírközlő Hatóság döntése értelmében a frekvenciánkat elveszik, de a Klubrádió, illetve a ehhez kapcsolódó összes fontos véleményt mondó embernek a határozottsága alapján azt tudom mondani, hogy akkor sem fogunk elhallgatni, hogyha ők a feje tetejére állnak. Van nekünk ugye internet, van még más frekvencia, és éppen most mondjuk azt a bizonyos másik frekvenciát is pereljük, de nem hagyjuk magunkat akárhonnan, de azért sugározni fogunk. Erről önnek mi a véleménye? Egyrészt erről a döntésről, mármint a Nemzeti Média és Hírközlőhatóság döntéséről, másrészt erről az egész ügyről, hogy itt a Klubrádiót, ami 4-5-600 ezer embernek a napi rádiózását elégíti ki, nem is vesznek tudomást, sőt, legyintenek rá, és abszolút marginális dolognak kezelik.
Hát én úgy gondolom, én nagyon sajnálom a Klubrádiót, mert állandóan hallgatom, hogy ha a Klubrádió megszűnik, amit megmondom, én még mindig nem hiszek el, én bízom benne, hogy nem szűnik meg, valami biztos lesz.
Mi se hiszük el.
Már csak azért sem, mert az rosszabb, mint bűn, az hiba. Az egy súlyos hiba, az egy tévedés, hát egyszerűen azért, mert minden olyan intézkedésnek, ami különböző visszhangokat váltott ki, vagy akár felháborodásokat, különadótól, bankadón át, mindezek olyanok, amik mögött valamilyen racionális érv van, valamilyen értelme a dolognak van, ennek a világon semmi értelme nincs, sem mögött csak indulat, emögött csak olyasmi munkál, ami nem fordítható le semmilyen racionális nyelvre. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy ez a Klubrádiónak a megszűnése, az esetleges megszűnése, ez még egyszer mondom, több mint bűn, hiba.
De mondom, a megszűnésről nincs szó, tehát mi valamilyen módon mindenképpen fogunk szólni. Akármit csinál a hírközlő hatóság. Akármit csinálsz,
jó, de hát az interneten szóltok, hát én például mindig az autóba hallgatom. Hát itt kezdődik. Nekem ez egy állandó autós program, reggel is,
az
délután.
Az internet az egy ilyen átmeneti dolog. Azért itt lesz olyan frekvencia, ahol azért meg lehet majd találni minket.
Jó, hát én ennek nagyon örülök. A Klubrádió műsornak túlnyomó részét én hallgatom és szerettem. Hát természetesen itt is van olyan, amit az ember nem annyira hallgat, vagy szeret, az élet természetesen nem egynemű. Na de megszüntetni, vagy belefojtani a szót, hát még egyszer azt kell mondanom, ez nem csak, hogy disznóság, de hülyeség.
De ennek a hülyeségnek is van azért racionális oka.
Azt nem hiszem.
Dehogy is nem. Hát ez azt mutatja ennek a hülyeségnek a manifestálódását, hogy még ilyen apró, kicsinyes bosszúkra is van energiája jelenlegi kormányhatalomnak, és legyint arra, hogy ennek mi lesz a következménye, hogy mit hőzöngenek itt több százezren, hogy itt tüntetnek, meg rumliznak. Jó, hát még ez is belefér az ő kritikájukba, úgy gondolják.
Hát én bízom benne, hogy ennél nagy vonalúbbak. Ez nagyon pitián.
Ez a legkevésbé lehetett tetten érni, hogy ők nagy vonalúak, vagy lenne bármifajta humorérzékük mondjuk.
Hát azért tulajdonképpen, aki kezdetektől kezdve figyeli őket, azt hiszem, hogy azért itt vannak értékes emberek, akiknek van humoruk, és egy idő után rájönnek arra, hogy vannak dolgok, amik nem mennek.
Igen, és ilyenkor azt mondják, hogy én lemondok, mert hogy tudományos munkát akarok végezni, vagy nem fér bele az időmbe. Ugye a költségvetési tanács éléről most mondott le Járai Zsigmond, aki egy alapvető személyisége a Fidesznek, a Fidesz vezérkarnak ráadásul, és ő fogta magát, és ezekben a zűrös időkben azt mondta, hogy most ő inkább ezt nem csinálná. De voltak még mások is, hát Fellegi Tamás se véletlenül mondott le, jó, ezt a tárgyaló delegációt vezeti most, amely az IMF-el tárgyal, és Washingtonban elég sok dolga lehetett, de akkor is, hát azért az egyik legfontosabb minisztériumnak volt a vezetője.
Jó, ezek igazak, de bevallom őszintén, ha már meghívtatok és szóba került az opera, én szívesebben beszélnék arról.
Persze, és az operával sem minden megy a legtökéletesebb rendben. Nem is olyan régen arról volt szó, hogy az opera énekeseket, a magán énekeseket, nem tudom, hogy nyugdíjazzák-e, vagy elküldik-e, de elég sok énekesre vonatkozik ez a dolog, és Rácz Istvánnal, a Magyar Opera Énekesek Egyesületnek az elnökével is készítettem interjút, aki hát elmondta rendkívül szerényen, hogy hát ez azért lenne rossz, meg amazért, meg emezért, és hogy itt mennyi operaénekest érint, de ezt majd azt hiszem a közlekedés információk után lejátszom le, és annak az interjúnak a rövidített változatát, hogy pontosan tudja, hogy mit is mondott Rácz István.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Szerepvállalás. A Klubrádió műsora a társadalmi szerepvállalásról.
Csütörtökönként 12 óra 30 perctől. A közlekedési hírek támogatója a Lexus Full Hybrid Premium kompaktja, a Lexus CT200H. Közlekedési hírek.
Hallgatónk jelezte, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón baleset történt, emiatt itt torlódásra kell számítani a Hungária körúton is, a Tököli út előtt mindkét irányban hosszasan várakozik a kocsisor. A Róbert Károly körút Árpád híd útvonal viszont jól járható, a Dózsa-György úton is jó a tempó az utv.hu kamerái szerint, és a József körút Ferenc körút útvonalon sincs fennakadás most.
A közlekedési hírek támogatója a Lexus Full Hybrid Premium kompaktja, a Lexus CT200H.
Reklám.
Györgyi!
Igen.
Szerinted van még, aki lemes csinál?
Igen, szerintem olyan hülye van még, mi vagyunk.
Mi vagyunk. Jó, de legalább nem lehet a boltban kapni.
Ha nem?
Hát www.padodó.com.
Meg a Klubrádióban. Viszlát!
Oké.
Okay. Kisöleltem, miért ne? Na miért ne?
Programajánló.
Mindent a kertbe. Edward Olmi világhírű vígjátéka az IBS színpadán. Második kerület, Tárogató út 2-4. Az éles szín előadásában január 29-én este 7 órakor főszereplők Kökényesi Ági, Szabó Sipos Barnabás, Bordán Irén és Harsányi Gábor. Továbbá Hajdan Kornél, Kertész Péter, Ábel Anita, Bregyán Péter, Topolcsányi Laura, Éles Béla és Waller Gabriella. Várjuk Önt is. Jegy.hu, jegymester.hu.
A Körúti Színház bemutatja a Meseautó, zenés vígjáték. Főszereplők Tahitót László.
Ne lássak többet főkönyvet, ha ez tréfa.
Vandor Éva.
És akkor eltetszik utazni hova?
Gyebnár Csekka.
Valamilyen étel, Tour de France.
Február 2-a és 9-e, Ram Colosseum. Meseautó. Ram Colosseum.
Karinti Márton vagyok. Buda egyetlen folyamatosan játszó kőszínháza 30 éves lett. Nézze meg a jubileumi évad minden előadását. Ma Nóti Károly komédiáiból a Süt a Hold című vígjátékcsokor látható. Bővebbet a www.karintiszínház.hu honlapon talál.
Reklám hangzott el.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
Szinetár Miklós a vendégem, és itt felidézünk egy interjút, amit tegnap előtt készítettem Rácz Istvánnal, a Magyar Operaénekesek Egyesületének az elnökével, arról, hogy miért is vannak bajban a Magyar Állami Operaház magánénekesei.
Az, hogy egy vidéki nagyvárosban egy évben van mondjuk 8 előadás, és van Magyarországon 200 opera énekes, hát ez nem jelent megélhetést, és akkor ez fölveti azt a kérdést, hogy mennyiben szükséges az, hogy a jövőben opera énekes képzés legyen Magyarországon a főiskolai karokon és a Zeneakadémián, illetve hát most a Zeneművészeti Egyetem, bocsánat. Szóval itt ez a lényeg, hogy borzasztóan beszűkült a lehetőség Magyarországon, illetve külföldön szintén. Most például csak egy példával érvén Münchenben van egy opera stúdió, és ott a 8 helyre 590-en jelentkeztek.
Jó, hát ez ellen nem biztos, hogy ugye a magyar kormány tud tenni valamit, de például az ellen, amit önök is megemlítenek a közleményben, hogy tudomásukra jutott, hogy a Magyar Állami Operaházat legalábbis valamennyire át akarják alakítani,
és nem társulati formát látnak azok, akik át akarják alakítani, hanem nem tudom micsodát.
Igen, valami olyasmit hallottunk, hogy hasonló működési formát szeretnének a jövőben bevezetni, mint ahogy például a Milánói Szkála is működik, hogy egy évben 6 hónapot játszanak, és az adminisztráció és a vezetés az, akik valóban határozottan idejű szerződésben vannak, és az összes többi az operaelőadásokat létrehozó emberek, legyen az műszaki vagy művészeti dolgozó, őket vagy előadásokra, vagy csak arra 6 hónapra szerződtetik. Ilyen hírek is eljutottak hozzánk, hogy ilyet készülnek tenni. Tehát mivel Magyarországon egyedülálló intézmény, a Magyar Állami Operaház, ezt már én egy párszor elmondtam még évekkel ezelőtt régen is, mikor Hegyi Árpád Jutocsa volt az operáz vezetője, igazgatója, akkor is voltak hasonló törekvések. Tehát a Magyar Állami Operaházzal így módon kísérletezni nem lehet, hiszen még hogyha megkockáztatjuk, akkor azt is hozzá lehet fűzni ezt, hogy nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencén Magyarország első és egyetlen nagy dalszínháza az operaház. És a társulati forma az véleményünk szerint nagyon fontos, 127 éve kiválóan működik, és a Magyar Állami Operaház társulata nem lehet meg operaénekesekről, hiszen az operaénekesekről szól elsősorban az opera, hát hiszen az operaház szóban is benne van. Aha. Maga az opera éneklésének és az opera létrehozásának az ismérve és a jelentősége.
Mit szól ehhez Szinetár Miklós? 36 operaénekesről van szó. Őket hívják mondjuk úgy, hogy a Magyar Állami Operaház magánénekese?
Igen. Hát a dolgok gyökere mélyebben van. Ez nem egy új folyamat, ez régebben indult el. Mindig vannak annak szószólói, hogy ne legyenek az operának tagjai, ne legyenek énekesek. Hát ez a mindenkori vezetés, meg karmesterek számára, ez nagyon kényelmes. Tudik, mindig azzal dolgozhat, aki akar, ez egyszerűen egy önző, kényelmes álláspont volt.
Várjunk csak, ez azt jelenteni, vagy azt jelentette volna, hogy akkor a társulatra nincs szükség, vagy legalábbis olyan társulatra, amivel a mai operaház rendelkezik, olyanra nincs szükség, szükség van zenekarra, jó, de hát
igen, tehát
az operaénekeseket meghívják innen onnan.
Jó, hát és ebben az van, hogyha egy énekesnek a teljesítménye mondjuk nem 100%, hanem csak 98, abban a pillanatban a karmester kényelmesen azt mondja, hogy akkor inkább hozzanak Németországból, Olaszországból egy 99%-os, aki esetleg csak 95%-os, de neki kényelmesebb. Az, hogy az illető karmesternek pillanatnyilag milyen a teljesítménye, 100 vagy 70, ilyenkor nem kérdi senki, de nem ebbe akarok belemenni. A dolog lényege most az, hogy óriási a kulturális kormányzat felelőssége, mert az opera megint reménytelenül nehéz helyzetbe került anyagilag. Megint elvonnak egy csomó pénzt az operától. Ez a dolognak a lényege. Tehát az opera egy kényszerhelyzetbe keresi a kiutat, hogy hogyan tudná megoldani a fennmaradását. Na most ez a dolog azért is egy disznóság, ez régebben elindult. Szóval ez nem új keletű, ez már az előző kormányzat alatt elindult. Amikor én elmentem, akkor az történt, hogy az én költségvetésemet 6,5 milliárd forintról levették 5,3-ra. Azért mentem el. Ezt az előző kormányzat csinálta.
De hol vagyunk már az 5,3-tól?
De hol vagyunk már az 5,3-tól? De álljunk meg. Amikor elvették tőlem azt az 1,3-ot, ugyanakkor épült a balatoni autópálya, hála Istennek, méghozzá olyan luxus körülmények között, hogy Balaton Lelle világvárosnak 3 darab lehajtója van. Ilyen a világon nincs. Egy lehajtó 5 milliárd forint.
Jó, tudom, hogy ezek nem túl szerencsések, ezeket összehasonlítjuk.
De hogyne? De egy olyan országban élünk, ami grippenre költ 100 milliárdokat.
Meg azt akartam mondani, hogy 1 kilométer autópálya mondjuk a 90-es években belekerült 4-5 milliárdba, aztán mivel hogy gyanús volt mindenkinek itt, politikailag is még nem is, hogy hova folyik ez a pénz, akkor lement a 2,5-3-ra, most tartunk a másfélnál, azt hiszem. Ezek szerint akkor 1 kilométer autópályát vettek el az operaháztól.
De nem az autópályát ne vegyenek el az operától, lehajtót. Én nem az autópálya remek, az legyen.
A 3-ból egyet.
A Balaton Lele világvárosra nem kell 3 darab lehajtó.
Lehető lelejek erről másképpen vélekednek, illetve azok, akik lehajtanak.
Ők se gondolkoznak.
De a következő, mi történne akkor, hogyha ugyanolyan felszámolnák a Magyar Állami Operaházat, és az Erkel Színházat, mert most ugye hát fel fogják újítani, legalábbis a tervek szerint állítólag 2 vagy 2,5 milliárdból, tehát ez egy eléggé visszafogott felújítás lesz, mert hogy az több lesz.
Jó, hát ez mindenképpen ez az Erkel Színház.
De mi történne akkor, hogyha nincsen? Mert van egy csomó ország, ahol nincsen ilyen, hogy magyar állami, vagy nem tudom milyen állami opera.
Persze, hát nincs szükség kultúrára. Hát vannak virágzó országok. Hát kérem szépen, Brazília ma az egyik legnagyobb hatalom. És kultúra se. Hát ezek, ezek...
De Lányi São Paulóban van opera, úgy tudom.
Van, de hát alig játszik, de nem csak opera egyáltalán. Hát, hogy mondjam, itt nem csak az operáról van.
Az Egyesült Államok...
Várjál. Itt nem csak az operáról van önmagában szó. Itt a magyar kultúráról van szó, és arról, hogy a mindenkori magyar kulturális kormányzat bokacsattogtatva tudomásul veszi, hogy elsőnek a kultúrától veszik el a pénzeket. Erről van szó. Egy olyan országban, ahol grippenekre költenek milliárdokat, ahol ennyire építik az autópályát, ahol milliárdok tűnnek el hasonló módon, ott ezeket a nyomorult kis pénzeket, amiben a kultúra kerül, mindig ezeket vonják meg, és a mindenkori kultúra kormányzat, ez bokacsattogtatva tudomásul veszi. Ez a dolog lényege.
Amikor önnel közölték, hogy a 6 egész hány milliárd volt a költségvetése?
Amikor átvettem 6,5 milliárdot, amikor én elmentem, akkor az már ért 7 és felett. Majd közölték, hogy 5,3. És az akkori miniszter, amikor ezen vitatkoztunk a televízióba, és jöttünk le a lépcsőn, azt mondta, hogy hát hogy nagyon jól tudja, hogy a Bécsi Állami Operaháza, ami akkor egy épület, és amilyen kettő volt, az állami támogatás 16 milliárd forint magyar pénzbe, továbbá még finanszírozzák a Volksopert, továbbá még finanszírozzák az Salzburgi ünnepi játékokat, továbbá még finanszírozzák, stb. Úgyhogy itt mélyek a gyökerek, és mélyek a gyökerek akkor is, amikor én írtam egy nagy cikket arról, hogy tessék végre normatív támogatást adni az operaháznak, mert itt emberekről, családokról, sorsokról van szó. Mert egy operaénekes, mondjuk, ha egy kórustag, annak a fejébe, ha elbocsátanak vele három nyelven 30 darabot, amit tud. Egy táncost, ha elbocsátanak, annak a lábába egy repertoárra. Akkor, amikor én ezt megírtam, akkor egy másik jeles magyar kritikus azt írta, hogy én megélhetési operaházról beszélek, mert nem a művészetről írok, hanem arról, hogy az emberek megéljenek.
Azt akartam az előbb kérdezni, amikor teljesen jogosan, eléggé vehemensen félbeszakít, és mondta, hogy itt a kultúrának a nem tudom micsoda eltiprásáról, a kultúra megszüntetéséről, a kultúra háttérbe szorításáról van szó. Azt akartam kérdezni, hogy az Egyesült Államokban, ahol azért az operának elég komoly kultúrája van, ott hány olyan jellegű operaház működik, mint a Magyar Állami Operaház, és itt a társulatra vonatkozik a kérdésem, a zenekar, a tánckar, stb., mert vannak ott is olyan játszóhelyszínek, amely alkalmattán előad operákat is. De hány olyan a Chicagói talán, ugye a New Yorki Metropolitan, nem tudom, de ön szerintem
az Egyesült Államokban hány autópályát épít az állam, és azon hány lehajtó van?
Na jó, akkor ezt,
hát
nem,
szóval nem lehet
ezt nem forszírozom tovább.
Hát nem lehet összehasonlítani.
Nem, csak arra gondolok, hogy az elképzelhető variációja a kormány részéről, hogy itt ez a Magyar Állami Operaházat megtartja minden szempontból, csak a társulatot meneszti, és produkciókat vesz meg innen, onnan, amonnan.
Hát persze, ezt is lehet, de hát 127 évet kidobni az ablakon. Nézd, annyi mindent kidobtak itt már. Hát annak idején volt, csináltuk mi a televízióban már, nem tudom, ki emlékszik rá, a Veszprémi televíziós fesztivált. 20 évig volt, mi alatt, ez alatt a 20 év alatt számos ilyen újságíró, meg egyéb ilyen partról való drukker megint, hogy minek ez, miért kell csak költség, megszűnt. Bravo. Voltak Szentendrei ünnepi játékok, megszűnt. Bravo. Voltak kőszegi játékok, megszűnt. Bravo. Megszüntetni könnyű. Létrehozni nehéz. Hát persze, hát természetes. Az, hogy annak idején itt a magyarok kiharcolták a Ferenc Józsefnél, hogy legyen egy operaház. Majd ebbe fekszik 128 év munka. Komoly, nagy művészek gondolkodnak, és létrejött valami, hát ez persze megszüntetni egy perc alatt lehet, hát elhatározás kérdése. Nem fognak az utcára menni a tömegek, hogy nincs operaházunk. Biztos vagyok, ahogy mondani szokták, forradalmak esetén nem az operaházakat ostromolják meg, hanem a rádiókat, meg a televíziókat. De hát tovább megyek. Azért most szó van erről végre, hogy itt gond van az operaházzal. Amikor az Erkel Színházat becsukták, akkor itt ebben a stúdióban volt erről szó?
Hát én nem tudom pontosan, lehetséges.
Lehetséges, de én nem hallottam, nagyon keveset hallottam róla. De ez a dolgoknak a természetéből fakad. Kérem szépen, a opera egy királyi műfaj.
Mikor csukták be az Erkel Színházat egyébként?
2007-ben talán, vagy 2008-ban, most hirtelen nem tudom megmondani. Ez
szerintem utolsó. Én az akkori megbízott a Vas Lajossal, beszélnem, ő volt akkor az Operaház megbízott igazgatója, készítettem erről interjút, és nem emlékszem pontosan, hogy miket válaszol, de úgy tudom, hogy ott, és annak tulajdonítom azt, hogy ezt a felújítást, ezt hogyan próbálják most megcsinálni, hogy ő elmondta, hogy mennyibe kerülne igazából annak a színháznak a normális
hát persze, felújítása. A normális felújítása annak a színháznak, annak idején, ha rászánták volna a pénzt, az lett volna 17-19 milliárd forint. Erre nekem van az a történetem, hogy annak idején volt egy kormány, amelyik meg akarta valósítani a ingatlanadót, vagy a vagyonadót, és akkor ezt az Alkotmánybíróság megakadályozta. Erre kiderült, hogy ez az állam zsebéből kivett 50 milliárd forintot. Mire azt mondta a pénzügyminiszter, hogy hát ez nagyon súlyos, meg nehéz, de hát kibírjuk, nem olyan nagy tragédia, és ki is bírta a költségvetés. 50 milliárdot. Az Erkel 17 lett volna.
Klubrádió.